Imádunk, magasztalunk és áldunk téged, mindenható Isten, és valljuk azt, hogy aki benned bízik, az nem szégyenül meg, aki téged hív segítségül, azt te megszabadítod és megtartod. Magasztalunk és áldunk azért, mert tanítasz és vezetsz bennünket, mert minden gondunkat te rád vethetjük, és neked gondod van reánk. Áldunk téged azért, mert a te szereteted irántunk soha el nem fogy. Köszönjük, hogy ma is összegyűjtöttél már többször, hogy te rád figyeljünk. Hálát adunk, hogyha a te ígédnek nem csak hallgatói, hanem befogadói és cselekvői is lehettünk, és könyörgünk hozzád azért, hogy most is te csendesítsd el a szívünket, és add, hogy halljuk a te ígédet, és aztán zengjünk szép zsoltárt, buzgón háladalt, énekelhessünk neked, azért, mert megajándékoztál, mert megáldottál, mert megtisztítottál, mert alkalmassá tettél arra, hogy a te országodnak boldog polgárai, a te családodnak örömteli gyermekei legyünk. Amen. Jakab levelét akár úgy is olvashatjuk, lehet akár így is folytatni az olvasását majd, hogy arra figyelünk, hogy egy-egy testrészen keresztül mutatja be sokszor azt, hogy mi az, amit cselekedjünk, hogyan alakuljon át az életünk. Láttuk azt, hogy a kísértések között élünk, mindennapjainkat körülveszik a kísértések, és a legjobb megoldás az, ha használjuk a fülünket, hogyha felfelé fülelünk, hogyha nem engedjük azt, hogy a belülről jövő hang meg a kívülről jövő hangok elnémítsák Istennek a szavát, hanem nagyon tudatosan fölfelé figyelünk a fülünkkel. Aztán tegnap arról hallottunk a személyi válogatás kapcsán, hogy a szemünket sem árt használni, hogy ne csapjon be minket a szemünk, ne csak azokra figyeljünk, akik valamilyen formában felhívják magukra a figyelmet, akik valamilyen módon elcsábítanak bennünket külső jegyekkel, ne legyünk személyi válogatók. Mondtuk tegnap azt a példát, hogy ha bejön ugye a köztársasági elnök a templomunkba, akkor hogyan fogadjuk őt, ne csapjon be bennünket a szemünk, ne csak a köztársasági elnököt vegyük észre, hanem ugyanúgy vegyük akár észre azokat a hajléktalanokat, akik a hideg elölt élen menekülnek a templom hátsó padjaira, és fogadjuk őket is azzal a megkülönböztetett szeretettel, amellyel mondjuk a köztársasági elnököt fogadnánk, akkor is, hogyha sokkal egyszerűbb emberek, és akkor is, hogyha ugyanúgy nem azért jönnek valószínűleg be a templomba, mert isteni igét akarják hallgatni, mint ahogy mondjuk a köztársasági elnök se ezért jönne feltehetőleg. Nem mindegy, hogy hogyan használjuk a fülünket, nem mindegy, hogy hogyan használjuk a szemünket, és nem mindegy, hogy hogyan használjuk a nyelvünket, nem mindegy, hogy mi jön ki a szánkon. Ezzel folytassuk most, Jakab levele harmadik részének az első 12 versét olvasom. Jakab 3, 1-12-ig. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz, milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember, A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ennek így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból árasztja az édes és a keserű vizet? Avagy teremheti testvéreim a füge olajbogyót és a szőlő fügét? Sós forrás sem adhat édes vizet. Sok szó, sűrű zokszó, szoktuk mondani a közmondást magyarul is. Jakab nem véletlen, hogy a beszéd hatalmával kezdi ezt a szakaszt, ebben a szakaszban a mondandóját. Amikor olvastam ezt a szakaszt, egy olyan emlékem jutott eszembe, ami talán életem végéig nem fogok elfelejteni. Hetedikes voltam általános iskolában, hittan a tanárnak egy idős, nyugdíjas lelkipásztor bácsit kaptunk meg, messze túl volt már a 70 éven. És nem csak azért maradt ő meg bennem, mert néhány hónap után januárban meghalt, és aztán más kellett tanítson bennünket, hanem azért, mert az egyik hittanórán elmondott egy történetet nagyon keserűen a saját életéből. Elmondta azt, hogy amikor 10 éves lett és városba került iskolába, kollégiumba, akkor az édesanyja kikísérte őt a peronra, a vasútállomásra, és ott tett valami olyan mondatot, csak fél mondat volt, de azóta is a szívében volt, hogy hát tulajdonképpen a szülei nem is akarták őt. És ez az idős bácsi 70-en túl, ahogyan ezt elmondta, könny csillogott a szemében, és keserűen beszélt erről az emlékéről. 61 néhány évvel később. Nagyon nagy az ereje a szavainknak. Elképesztően komoly sebeket tudunk vele ütni. Talán valakinek éveken, évtizedeken keresztül mérgezi az életét egy-egy mondatunk. De talán az ellenkezőjét is ismerhetjük, amikor valami kérdés, vagy valamiféle teher nyomasztja az életünket, és valakivel beszélgetve mond egy csendes mondatot. Többször átéltem, hogy valaki mondott egy igét, és már magyarázni se kellett, hogy mit kell tenni. Az az egy ige helyre tette a kérdést, helyre tette a problémát. Ahogyan a Biblia mondja, mint az aranyalma ezüstányéron, olyan a helyén mondott ige. Valóban a jó helyen, jókor kimondott szó, a megfelelő mondat nagyon nagy áldást hozhat, és ugyanakkor a rossz helyen, rosszkor, rossz szándékkal kimondott szó elképesztően nagyot tud rombolni. Azt mondja a példabeszédek könyve, van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Alkalmas arra a nyelvünk, hogy megsebezzen, és alkalmas arra, hogy gyógyítson. Nagyon nagy az ereje annak, amit mondunk. Nagyon nagy felelősség a beszéd. Nem véletlen az, hogy amikor Jakab ezt a szakaszt elkezdi, akkor egy nagyon különös felszólítással indít. Egyik kommentátor azt a példát hozta föl, hogy mit szólnánk egy olyan ifjúsági konferenciához, amelyen azzal indít az ige hirdető, hogy fiatal testvéreim, bízzátok az életeket az Úr Jézusra, higgyetek ő benne, térjetek meg, de eszetekbe ne jusson szolgálni ő neki. Valószínűleg különösnek találnánk ezt. És ha tudjuk azt, hogy a gyülekezet egyik kiemelt szolgálata a tanítás, akkor meglep minket, hogy ezt a szakaszt Jakab úgy kezdi, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Nem azt jelenti ez a mondat, hogy elég az, ha kevés tanító van a gyülekezetben, elég az, hogyha az egyházban néhányan tanítanak, a többiek foglalkozzanak ennél hasznosabb dolgokkal. Nem teszi érvénytelenné ez azt, amit Jézus akkor mondott, amikor az evangélium hirdetésére küldte ki a tanítványait, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. Szükség van, és Jézus tudatosan szólít föl erre bennünket, szükség van azokra, akik szolgálnak neki, és ezek között is nagyon nagy szükség van azokra, akik az ige hirdetésével, a tanítással szolgálnak ő neki. Nem mond ez annak se ellent, amit Pál apostol akkor mond, amikor a gyülekezet vezetőkről beszél, és tudjuk, hogy a gyülekezet vezetői közé tartoztak azok, akik az igével szolgáltak. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökségre törekszik, jó munkát kíván. Akkor mégis hogyan értsük ezt, hogy ne legyetek sokan tanítók? Kicsit talán sántít a hasonlat, de különösen akik tegnap ott fönn voltunk a nagyteremben és beszélgettünk arról, felidéztek többen olyan eseteket, amikor valakit félrekezeltek, orvosok rossz gyógyszert adtak nekik, és egy életre tönkretették az illetőknek az életét. Kicsit olyan ez, mintha azt mondanánk, hogy ne törekedjetek sokan arra, hogy orvosok legyetek, mert nagyon nagy az orvosok felelőssége. Ez nem azt jelenti, hogy nincsen szükség orvosokra. Nem azt jelenti, hogy inkább maradjunk orvosok nélkül, mert felelősség a gyógyítás. Valójában minél több orvosra van szükség. De tudnunk kell, hogy a felelőtlen orvos nagyobb kárt tesz, mint amilyen hasznot jelent a társadalomnak. A felelőtlen tanító, aki bután mondja a szavait, nagyobb kárt tesz, mint az, aki csöndbe marad, aki nem beszél. A nagy felelősség nem azt jelenti, hogy akkor nem szólom Istennek a szavát. Nem ez a helyes következtetés. Hanem azt jelenti, hogy akkor különösen komolyan veszem, hogy mi az, amit mondok a másiknak. Hogy hogyan mondom az ígét. Különösen is törekszem arra, hogy helyesen értett, jól értett ígét adjak tovább. A hamis tanítás, még ha jó szándékú hamis tanítás is az, sokakat félrevihet az Úr útjától. Éppen ezért fontos komolyan venni azt, amire már figyelmeztetett minket ezen a héten Jakab levele, mielőtt megszólalsz, azelőtt nagyon komolyan különböztesd meg, mi az a hang, amely belülről jön, mi az a hang, ami esetleg kívülről jön, és melyik az a hang, amelyik felülről jön. Mi az, amit Isten mond? Mi az, ami talán az előítéleteidből származik? Mi az, ami a vágyaidból származik? Azt szeretnéd, ha Isten olyan lenne? És mi az, ami a valóságban Istennek a kijelentése? Mi az, amit az ösztöneid diktálnak? Vagy a beidegződéseid? Vagy a környezeted elvárása? És mi az, amit tényleg Isten mond? Mert tényleg jobb hallgatni, mint hamisan tanítani. A héten egyszer valakivel már beszélgettünk arról, és ahogy ezt felidézte bennem, újra megerősödtem abban, hogy megbecsüljem Kálvin Jánost, aki nagyon nagy tanító volt, nagyon jól ismerte a Szentírást, többször végigmagyarázta, és még sokkal többször végigolvasta. Az eredeti nyelveken magyarázta, az eredeti nyelvek alapján ismerte szinte mindazt, amit leírtak a korábbi századokban a Szentírásról, és mégis a Jelenések könyvéről nem hirdette az igét, és nem magyarázta azt. Tapasztalta, látta azt, hogy a maga korában a tévtanítók különösen előszeretettel, egyébként azóta is, a tévtanítók előszeretettel hivatkoztak a Jelenések könyvére. És ha csak a 16. századi tévtanítókat nézzük, ha igazuk lett volna, akkor a 16. században vagy 20-szor visszajött volna az Úr Jézus. De nem volt igazuk, mert nekiálltak mindenféle felületes bibliaismerettel magyarázni az igét, valódi, igazi tudás nélkül a legnehezebb részét talán az igének, és ebből aztán mindenféle tévtanítás lett. Jó szándékú, időnként akár hívő emberek, komoly cipészmesterek a Jelenések könyvét magyarázták a 16. században, és sokszor azóta is. Azt gondolom, hogy bölcsebb dolog ebben is követni Kálvin Jánost. Ebben, hogy ha valamit nem értek jól, vagy nem vagyok biztos, hogy jól értek, akkor inkább nem mondom, vagy hozzáteszem, hogy jelenleg így értem. Bölcsebb dolog követni a második helvét hitvallás szerzőit, akik azt mondták, hogy de ha valaki minket az ige alapján ennél jobbra tanít, azt hálás szívvel elfogadjuk, azzal a nyitottsággal, hogy töredékes a tudásunk. Mint nagy lelkesedéssel mondani a magunk tévtanításait. Az a készség, hogy Isten előtt keressük, hogy mi az, amit ő kijelentett, az a készség szükséges ahhoz, hogy mondhassuk az igét. És mondjuk az igét, mert ez a feladatunk. De úgy, hogy előtte, Isten előtt megjáratjuk, végig gondoljuk azt, amit ő mondott. Nem azért, mert a mai alkalmat Kálvin Jánosra akarom kihegyezni, de egészen friss szintén az élmény. Nemrégen egy internetes fórumba keveredtem bele, miről vitatkozzanak az interneten a keresztény atyafiak, hanem a kegyelmi kiválasztásról, vagy ahogyan népszerűbben nevezni szoktuk, a predestinációról. És elkezdtem olvasni érdeklődéssel, és aztán eléggé hamar azt is mondhatom, hogy dübegurultam, de Isten adott bölcsességet, és nem írtam be a véleményemet a fórumba, mert derék atyafiak kijelentették azt, hogy hát ez a Kálvin, meg mindazok, akik így gondolkoznak, azok ostobák, hiszen benne van a Bibliámban, mondta valaki, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Ez egy mondat porba dönti az egész teológiáját Kálvinnak. És ebből egyrészt kiderült, hogy nem ismeri Kálvint, meg azokat a hozzá hasonlóan nagy teológusokat, Ágostontól kezdve, Luther Mártonon keresztül, Spurgeonig, akik egytől egyig a kegyelmi kiválasztásban gondolkodtak, nem ismeri a kegyelmi kiválasztás tanítását, és ami a legrosszabb, nem ismeri a Bibliát, amelyet az előbb elmondott teológusok mind ismertek, mert egy igevers alapján egy bibliai tanításra azt mondani, hogy az úgy nem működik, az eléggé nagy ostobaságra val. És azt gondolom, hogy sokszor találkozunk ezzel. Amikor valaki talán jó szándékkal, de olyan igazságokat gondol kimondani, és olyan ostobaságokat mond ki, amelyeket még akár igével is alá tud támasztani, de valójában nem érti azt, amit mond. Nagyon nagy az ereje a kimondott szavaknak. Nagyon fontos, hogy amikor Isten igéjéről beszélünk, inkább alázattal, inkább a számunkra nehezen érthető pontokon kimondva, hogy én ezt nem értem, mint hogy azt mondjam, ami valójában nem igaz, ami valójában Isten szava alapján nem állja meg a helyét. Isten igéjének a lényege, a központi üzenete mindenki számára érthető. Ezt adjuk tovább. Mert nagyon nagy az ereje a kimondott szavainknak. Nemrégiben Lajos is idézte ezt az eseményt, ami Budapesten a fél városnak az életét felforgatta, találták azt a hatalmas második világháborús bombát. A rosszkor és rosszul kimondott szavaink olyanok, mint ma Budapest, egy nagy aknamező, amelynek a tetején élünk. Már rég meghaltak azok is, akik túlélték nagyrészt a második világháborút, és időről időre előkerül egy pár tonnás bomba, és ki tudja még hány pár tonnás bomba van Budapesten. Mi könnyedén kimondjuk, kicsúszik a szánkon, elejtünk egy-egy szót, és ki tudja, hogy lehet, hogy egy emberöltő vagy két emberöltő múlva még sebez, még mindig keseríti valakinek az életét, mint az idős hittantanáromnak az életét. Nagyon sokat számít, hogy helyén mondjuk-e ki a szavakat. Nem véletlen, hogy Jakab különösen is sokat beszél a beszéd pusztításáról. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Mint a tűz. Az, amit mondasz, tovább megy rajtad, talán tovább megy másokon is, és rombol, és pusztít. Tovább terjed a pillanaton, és még sok-sok éven, évtizeden keresztül kifejti a hatását. Megfertőzheti a közvetlen környezetedet, megfertőzheti a családodat, megfertőzheti a munkatársadat, megfertőzheti a gyülekezetedet. Azt mondja az apostol, a nyelv a gonoszság egész világa. Valóban a beszéd az egyik olyan része az emberi életnek, ami a legtisztábban felfedi, hogy milyen bűnös az életünk, hogy milyen mélyre süllyedt az Isten nélküli élete az embernek, milyen mélyre visz minket az Isten nélküli élet. Hiszen nagyon nagy az ereje a szavainknak, ezért nagyon nagy az ereje a szavakban elkövetett engedetlenségnek. Sokféleképpen védkezünk a beszédünkkel, és jó lenne a mai este elsődlegesen ezt végig gondolni. Mi az, ami a mi életünkben különösen pusztító? Mi az, ami különösen is tönkretehet másokat? Nem csak az, amikor bántjuk egymást tudatosan a szavainkkal. Nem csak az, amikor valakit lefitymálunk a szavainkkal. Nem csak az, amikor valakinek úgy beszélünk, hogy az tudatosan fájdalmat okoz neki. Ugyanilyen bántó lehet a pletyka, a rágalmazás, amikor olyan dolgokat mondok tovább a másikról, amelyeknek talán a fele sem igaz. Ilyen lehet a hazugság, akár a kegyes hazugság is, mert miközben ezt a kegyes hazugságot, hogy a kegyes hazugság egy működő dolog, hirdeti a világ, aközben valójában sokkal többször derül ki, hogy mi nem mondtunk igazat, és teszi tönkre azt, akinek nem mondtunk igazat, meg a kapcsolatunkat vele, de a féligazság is sokszor romboló lehet, és bűn lehet akár a hallgatás is. Délelőtt, ahogy jöttünk hazafelé, beszélgettünk arról, hogy hányszor egy-egy konfliktus oda torkollik, hogy hallgatunk, nem beszélünk egymással. És milyen romboló és milyen pusztító annak is, aki hallgat, és akiben belül dúl közben a harag, és annak is, akihez nem szólnak. És bűnné válhat minden elhallgatott buzdítás, amikor nem bátorítottad azt, akit Isten rád bízott, vagy éppen az elhallgatott feddés, amikor meg kellett volna inteni, amikor segíteni kellett volna a másikat, bűnné válhat mindenki nem mondott ige. Számtalan féleképpen tudunk vétkezni a nyelvünkkel. Talán nem véletlen, hogy a 10 parancsolatból 2 is a beszédünkkel foglalkozik. Amikor azt mondja Isten, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felnevedd, akkor azt mondja, beszélhetsz Istenről úgy, hogy azzal vétkezel. És amikor azt mondja, hogy ne tégy hamis tanúbizonyságot a te felebarátod ellen, akkor azt mondja, hogy beszélhetsz úgy a te felebarátodról, a melletted élő emberről, hogy vétkezel ellene. Beszéddel egyszerre vétkezhetünk Isten és ember ellen is. Amikor Pál apostol a római levélben leírja, hogy milyen messzire szakadt az ember Istentől, akkor először a beszédünkről beszél. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg van az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Mi jön ki a te szádon? Mindez amit a Biblia felsorol, azt jelzi, hogy milyen messzire szakadtunk Istentől. A nyelvet az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni, fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Persze mindez csalóka, mert tudunk mi időnként szépen is beszélni. És itt derül ki a bűnrontása a legmélyebben, amire rámutat az apostol, hogy a beszédünkben hogyan elegyedik egymással a jó és a rossz. Ezzel áldjuk az Urat és az Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket. A természetben elképzelhetetlen, mondja az apostol, hogy egy forrásból egyszerre jöjjön édes vagy keserű, egyszerre jöjjön sós és édes víz. Elképzelhetetlen az, hogy a fügefa olajbogyót vagy a szőlőfügét teremjen. Az embernél természetes, természetes sajnos az, hogy egyszerre mondjuk a szép szavakat, a hízelgő szavakat Istennek, egyszerre mondjuk a szép szavakat, a hízelgő szavakat azoknak, akiket meg akarunk nyerni, és közben ugyanakkor mondjuk a bűnös, a tisztátalan, a bántó szavakat, néha talán Istennek is, és még többször egymásnak. Pedig olyan világos az ige tanítása, János apostol azt mondja, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Istennek a szeretete nem működik a fele barátom szeretete nélkül. Isten látja a szívünket, és látja, hogy a szív teljességéből szól a szájunk, nem akkor, amikor neki mondunk szép szavakat, hanem akkor, amikor egymásnak mindenféle rossz beszédet mondunk. Jakab levele azt mondja, hogy nem kellene ennek így lennie. Nem kellene így lennie, mert az életünkön annak kéne megmutatkoznia, hogy ki a mi Istenünk. Milyen Isten beszéde? A Zsoltárok könyvében így lelkendezik a Zsoltár szerző a 19. Zsoltárban. Az Úr törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az Úr intőszava határozott, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Isten beszéde mindig tiszta. Isten beszéde mindig a javunkra van. Mindig arra van, hogy minket közelebb vigyen az ő igazságához. Milyen Istent mutat a te beszéded? Ha Jézus Krisztus megszabadított és megváltott téged, ha Jézus Krisztus a te Istened, akkor a te beszéded is ilyenné kell váljon. Akkor már nem lehet a te igened nem, és a te nemed igen, hanem a te igened igenné, a te nemed nemmé kell legyen. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, mondja Jakab, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Mert másról beszél a szava, mint amikor Istenről beszél, mint a beszéde, amikor nem Istenről beszél. Isten beszéde tiszta. De olyan jó, hogy Isten beszéde nem csak tiszta, hanem Isten beszéde újjá is tud teremteni bennünket. Isten beszéde alkalmassá tehet minket arra, amire mi nem vagyunk képesek, hogyha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember meg tudja fékezni az egész testét. Tökéletes, az eredeti szövegben ez azt is jelenti, hogy felnőtt, érett ember, aki kontrollálni, irányítani tudja a szavait, az irányítani tudja az egész életét. Isten szava, ha újjáteremt minket, alkalmassá tehet minket is arra, hogy ahogyan Jézus minden szavunk helyén mondott szó legyen, hogy ne úgy beszéljünk, mint az írástudók, akik csak szövegeltek, akik csak okoskodtak, hanem mint Jézus, aki hatalommal mondta az ő beszédét. Képessé tehet arra, hogy kontrolláljuk, hogy irányítsuk a szavainkat, és képessé tehet arra, hogy kontrolláljuk és irányítsuk az életünket. Felnőtt, érett hívő emberekké lehetünk. Ennek azonban feltétele az, hogy Isten beszéde teremti újjá az életünket. Hogy Isten beszéde formálja újjá az életünket. Ezért hadd utaljak arra, amiről hétfőn volt szó. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim. Legyen minden ember gyors a hallásra, Isten beszédének a meghallására, az újjáteremtő, újjászülő igének, a megtartó igének a meghallására, és késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Ne azt mondjuk, ami indulatként belőlünk jön, hanem azt mondjuk, amit felülről hallottunk. Ne a belülről jövő szó, hanem a felülről jövő szó töltse meg először a gondolatainkat, aztán a szívünket, és aztán a szánkat. Legyen ez a sorrend. És akkor a mi életünkben is megvalósulhat az, amit Pál apostol mondott, a Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Lehet úgy is szólni, hogy évek, évtizedek múltán mi már talán nem leszünk, de még mindig bánni fogják a környezetünkben, hogy kinyitottuk a szánkat. És lehet úgy is szólni, hogy nem feleslegesen mondjuk az igét, hanem a Krisztus beszéde lakik bennünk gazdagon, és tanítjuk egymást teljes bölcsességgel. Töltsön meg minket a Krisztus beszéde. Töltsön meg bennünket Isten igéje. És azt mondjuk tovább, hogy ne kétféle természet folyjon ki belőlünk, hanem egyetlen, az a tiszta, az a szent, az a tökéletes. Jézus Krisztusnak a természete ragyogjon föl mi bennünk, valahányszor megszólalunk. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó az, hogy amikor te megszólalsz, akkor helyére kerülnek a dolgok, akkor világosság támad, akkor megtisztul az, aki korábban a bűnét cipelte, és a te szavad felszabadít bennünket örömteli új életre. Áldunk téged ezért. Szeretnénk mi is hasznos szavakat szólni. Szeretnénk mi is helyén mondott igével gyógyítani azokat, akiket körénk helyezel. Bocsásd meg mi nekünk a feleslegesen kimondott szavakat, és bocsásd meg nekünk az elhallgatott szavakat. Bocsásd meg nekünk azt, amikor indulatból beszéltünk, bocsásd meg azt, amikor azért beszéltünk, hogy fölhívjuk mások figyelmét magunkra, talán anélkül, hogy végig gondoltuk volna, mit mondunk. Bocsásd meg, amikor megsebzettünk életeket a szavainkkal. Talán magunk se tudjuk, mikor történt ez. Úr Jézus, taníts te beszélni. A te beszédet hadd lakozzék bennünk. A te szelíd, szent, a te mindig építő beszéded. A te igéd. Könyörgünk hozzád azért, hogy tisztíts meg minket, tisztíts meg a szívünket, töltsd meg azt a te igéddel, hogy amikor a szív teljességéből megszólal a száj, akkor építsen, akkor gazdagítson, akkor gyógyítson. A te csodálatos, szent és tiszta természeted hadd teremjen meg a mi életünkben is. Amen.